Sziasztok! A Csütörtöki Könyvklub mai adásának ezúttal is két vendége van. Most nagyon örülök, mert az előző adásban is kettő vendégem volt, és most Fár Tamara és Járvás Péter alias Kuszma ülnek velem szemben. És ők ugye a Merítés díjnak a szép próza kategóriában zsűri tagjai. Kuszma, te már 11. éve, tehát a kezdetektől.
Így van.
És Tamara, te pedig 3. éve.
Így van.
Úgyhogy ez egy óriási feladat. Többször is beszéltünk már a podcastban a Merítés díjról, az most már a legfontosabb magyar szépirodalmi díj, ezt ki lehet jelenteni. Amikor most felvesszük ezt az adást, ahhoz képest egy nappal ezelőtt hirdetitek ki a 10-es listát, úgyhogy nagyon-nagyon aktuálisak vagyunk. Ebben az adásban és majd a következő adásban is erről a 10-es listáról, ugye az idei hazai szép próza termésnek a legjaváról, a best of-járól fogunk beszélgetni veletek, és nem csak a 10-es jelöltekről, hanem azért egy-két nektek fájó kimaradóról is szót fogunk ejteni. De akkor csapjunk is bele a zsűrizés folyamatába. Mit lehet tudni az idei jelöltekről, mennyire volt nehéz dolgotok, és igen, aztán rátérünk a listára is.
Hát 160 könyvcím bukkant fel a listánkon, ezt valaki azt mondta, hogy ez a hosszú listánk, de a hosszú listánk az elméletileg a minden. Tehát ő ugye tehát nyilván kimaradnak bizonyos szerzők, akiket így nem radar alatt maradtak, de alapvetően 160 magyar prózai kortárs irodalom jelent meg idén, ami valószínűleg a legtöbb. Tehát az elmúlt 11 évben biztos, hogy a legtöbb.
Komolyan?
Abszolút, és nagyon brutális mennyiség volt, tehát szerintem úgy egy harmadától le is tekinthettünk volna, de mindegy, tehát, hogy megjelentek, itt vannak. Ez részben nagyon jó dolog, mert hogy ugye ez azt jelzi, hogy a könyvkiadás az működik, dübörög. Ha azért érdemes lesz megvárni majd az idei évet is, azért idén már azt nézem, hogy karcsúbb lényegesen. De, és ráadásul az nem elég, hogy 160 könyvcím jelent meg, hanem, hogy baromi hosszúak. Tehát ugye ott volt a Darvas, tehát önmagában 4 könyv tulajdonképpen, és ugye a tavalyi listán nálam 400 oldal fölött számít hosszúnak egy könyv, tehát a tavalyi listán 2 ilyen könyv volt, a mostani listán meg Kemény Lili, Szőlősi, Gerlóci, Darvasi,
Kelefodor,
tehát
Závada.
Závada nincs olyan, tehát Isten.
De 400 fölött, és
ezt mondta, hogy 400 fölött. Igen, meg most Grecsó Krisztián is sokkal hosszabbat írt, mint szokott. Megszállatható lesz, szóval, hogy nagyon sok hosszú könyv volt, úgyhogy rettetesen sokat olvastunk, és elfáradtunk, és
és ugye
nincs pihenő.
És igazából ebben az a nehézség, hogy a zsűri arra vállalkozik minden évben, hogy ezt a hosszú listát végigolvassa, és szerintem ebben egy egyediek vagyunk az összes többi irodalmi díjhoz képest, hogy azért a hosszú listát nagyon kevesen olvassák végig, tehát nem véletlen vagyunk 19-en.
Nem, nincs ilyen. Tehát, hogy általában a zsűri tagok azok csak a shortlistet szokták utána még így értékelni.
Tehát, de hogy mi úgy zsűrizünk, hogy mi a hosszú listából végigolvassuk, és abból válogatjuk a shortlistet. És
egyébként a Bookernél van ilyen szerintem, hogy ott a zsűri tagok azok végigolvassák azt a kb. Ugyanennyi mennyiségű jelöltet, ami azért szintén vicces, hogy a magyar kortárs magyar, és egyébként a Booker az angol nyelv is hasonló szám.
Igen, úgyhogy Csabi, a zsűri elnökünk összeszámolta, hogy idén 600 olvasásunk volt, ugye 19-en voltunk most a zsűriben, egyébként ezért ilyen 21-2 fő szokott lenni, mert muszáj ennyi embert így össze rángatni ahhoz, hogy ezt a mennyiséget el tudjuk olvasni, ugyanis nem szeretnénk, hogyha kimaradjon valamelyik könyv, nyilván azért nem tudunk mi sem mindent végigolvasni, de azért ebben a Péter élen jár az olvasási mennyiségben, azért igyekszik tényleg mindent elolvasni. Én bevallom, én csak ilyen 30 fölötti mennyiséget olvastam, de szerintem az is ilyen őrült sok, tehát hogy azért tényleg ennek van egy ilyen mennyiségi része is ennek a zsűrizésnek.
Igen, meg tényleg ez a maga mennyiség az egy nagyon komoly akadály. Én 80 valamennyit olvastam el, tényleg nagyon
hős vagy, nem hős tudom. Vagy.
És tényleg némelyiket nagyon haragszom.
Kitartónak kellett lenni.
De nagyon szeretem, és nagyon, haragszik. Ilyen vadházasságban élünk egymással, vagy nem tudom.
Viszont ez azért nagyon jó, mert olyan könyveket is olvasunk, hogy jó, van egy csomó, amit úgy elolvasunk kötelességből, de azért az ember kincsekre bukkan, és minden évben van a hosszú listánkon, illetve sokszor a rövid listán is olyan, ami kincs, tehát enélkül nem jönne föl, mert elmenne a radar alatt, és én néha sajnálom, hogy csak 30 fér bele az életembe, de hát nyilván mást is olvas az ember, mert hogy mindig arra gondolok, hogy úristen, hogyha találok egy ilyen kincset, hogy mennyi lehet még, amit nem olvastunk.
Igen, és ugye az megfigyelhető volt még annak idején az Egonnál és meg a Libridinál is, hogy van a három nagy kiadó, a három nagy magyar kiadó, Kaligram, Jelenkor, Magvető, és azon kívül mintha pusztaság lenne. És hogy azért a mi listánkon is látszik, hogy messze nem pusztaság. Tehát egyrészt ott vannak azok a tradicionális baromi nehéz anyagi helyzetben lévő kiadók, mint a FISZ, vagy a Isten nyugosztalja a József Attila körnek a kiadványait. És ezen kívül azért ott van még a Szkolár, aki folyamatosan ad ki, Napkút, aki folyamatosan ad ki, tehát hogy tényleg nagyon sok kiadó így próbálkozik meg, és ezen a listán is azért be is kerültek Cser kiadó.
Cser, igen.
Így van.
Úgyhogy egyébként még, mondjuk talán szép irodalmat kevésbé, de a izgalmas kortárs magyar irodalmat még az Agave is szokott, mondjuk a Zsáner irodalomban, igen. Vagy a Gabó, tehát igen. Hogy ott is igen. Vannak néha ilyen érdekes, friss megjelenések, de valóban azért sokkal szélesebb a spektrum a Magvető Jelenkor, meg Kaligramnál.
Ugye a zsűrin belül néha fölmerül az, hogy ugye hol van az irodalomnak a határa. Uh-huh. Tehát, hogy mi az, ami már lektűr, mi az, ami már science fiction, mi az, ami már krimi, mi az, amit felveszünk, mi az, amit kihagyunk ilyen alapon. Ez mindig komoly fejtörést okoz. Én sajnálom, hogy például volt olyan, pont a Moskát tanítánál gondoltam arra, hogy tök jó lett volna, hogy fönn van a listán, aztán valahogy nem lett fönn, de... Igen, tehát tényleg valahol határokat kell szabni, mert így is ez brutális.
Mennyiség. Hát, hogy még így is egyébként összejön a 160, akkor ha még kitágítanátok, akkor az már tényleg nagyon meg kéne növelni a zsűritagok számát, hogy igen. Ezt tudjátok így győzni. És mennyire voltak nagy viták a végső listának az összeállításánál? Mennyire jellemző, és mondjuk volt-e olyan idei jelölt szerző vagy mű, aminél nagyon nagy volt a nem egyetértés.
Igazából ez online szokott zajlani ez a vita, tehát nem ülünk össze, és nincs egy ilyen kupaktanács, hiszen nagyon sok felől vannak a zsűritagok, nem csak budapestiek, vannak vidékiek, vannak határon túliak, vannak, akik nagyon külföldön élnek, Egyesült Királyságban, vagy nem tudom, Franciaországban, szóval nagyon sokfélék vagyunk, tehát online tudjuk a kapcsolatot tartani. Van egy nagyon jó kis Google közös táblázatunk, ott pontoz mindenki, és ezt időnként sorba rendezzük, és akkor látszik, hogy ki van az élen, tehát pontok szerint megy a rangsorba állítás, és azért az utolsó helyekért, tehát ez az ilyen 8-9-10-es helyekért eléggé nagy harcok szoktak dúlni, és amikor az ember már látja, hogy valaki kicsúszik, valaki nem, akkor néha időnként a zsűritagok is felülbírálják a saját korábbi szavazatukat, és mondjuk felpontoznak valamit, vagy lepontoznak valamit. Szóval van ilyen taktikázás, de én a 3 év alatt még ilyen őrült nagy hajrát nem láttam. A tavalyi év, a 24-es, tehát a 23-as évnek a zsűrizése az viszonylag ilyen egyszerűen lement, tehát ott megvolt, hogy a top 10.
Tehát nagy volt a konszenzus, így a zsűritagok között a top
10-ben. Igen, és nagyon volt ott a végén, és elég hamar kiderült, hogy ki ez a 10. Uh-huh. Itt azért az utolsó helyekért, az utolsó pillanatig volt verseny, és ki is csúsztak olyanok, akiket sokan fájlaltak, hogy miért csúsztak ki, mások bekerültek, de az igazából, tehát ilyen örre menő vita nincsen, vagy nem volt?
Nem nagyon volt, igen. Ugye attól a zsűritagok általában megtartóztatják magukat, hogy nagyon erősen promotáljanak bizonyos könyveket. Azt így szerintem nem biztos, hogy korrektnek érezzük. Nincs ebben se konszenzus, nincsen megtiltva, csak ez azért nem szokott menni. Az minden olyan van, hogy ajánlunk könyveket. Uh-huh. Tehát azt mondjuk, hogy sőt, hát az muszáj is, hogy legyen 160 könyvnél, hogy figyeljetek, ez kis kiadó, kis példányszám, de ezt
olvassátok, igen.
Mert ezt megéri, és akkor utána nyilván onnantól kezdve a zsűritag saját maga dönti el, hogy szerintem megérte, vagy nem. Én azt gondolom, hogy például a Fodor Ákosnál ez történt, azért ez Igen, az egy nagyon kis, tehát nem szép irodalmi kiadónál megjelent mű, nagyon eltűnt volna, hogyha. De szerencsére
szóltunk. Ez biztos, igen, tehát rábeszéltük egymást, és igazából aki olvasta, az nem csalódott, úgyhogy nem is vélet, vagy tehát, hogy nem is, igen. Ne is csodálkozunk azon, hogy benne van a top 10-ben.
Róla még szó lesz hamarosan, de akkor még egy picit csigázzuk így az olvasókat, és kezdjük a kimaradókkal, mert szeretném, hogyha mind a ketten ajánlátok egy-egy számotokra legkedvesebb kimaradót, akit nagyon sajnáltok, hogy nem jutott be a top 10-be, de mindenképpen ajánlanátok.
Én elsőként Závada Pálnak a Pernye és Fű című könyvét ajánlom, azzal a hátsó szándékkal, hogy kicsit beszéljünk a merítés olvasókörről, ami idén indult, és az volt a célunk, hogy a magyar szép irodalmat, szép prózát ilyen formában is próbáljuk népszerűsíteni, és ne csak magunkat vegyük rá a szép próza olvasására, hanem másokat is buzdítsunk erre, úgyhogy eldöntöttük, hogy indítunk egy olvasókört, és 5 hónapig minden hónapban egy-egy olyan könyvet olvasunk, ami rajta van a hosszú listánkon, és ehhez bárki csatlakozhatott, egy könyvklub jellege volt az egésznek, és utána minden hónapban ezt a Fővárosi Szabó Ervin könyvtárnak a belvárosi könyvtárában kibeszéltük egy élő találkozón, ahol egyébként egy szép kemény mag kialakult, tehát minden találkozón egy ilyen 20-25 fő ott volt, szuper. Tehát abszolút egy ilyen könyvklub jellege volt. Nagyon sokan egyébként visszatértek, tehát mind az 5 könyvet, vagy több könyvet velünk olvastak, és ez egy ilyen új élmény volt, mert a zsűritagoknak is egy másfajta kihívás volt. Ugye minden estét más zsűri páros moderált, tehát nem egy ember vezette, hanem egy páros vezette, mindig mások gondolták át a kérdéseket, és vezették a beszélgetést, és szerintem jól sikerült, úgyhogy szeretnénk majd szeptembertől folytatni, de hogy miért Závada, tehát Závada munkásságát én egyébként nagyon szeretem. Nagyon szeretem, amilyen történelmi témákhoz nyúl, amilyen ilyen eltagadott, meg elhallgatott témákat hoz fel mindig a felszínre. És ez a történet is egy ilyen történet. Két szálon fut a regény. Van egy 1950-es szála, itt 3 kulákpernek a menetét látjuk. Ezek egy ilyen rögtönítélő bíróság előtt zajló perek voltak, ahol azzal vádolták meg a kulák gyanúsítottakat, vagy vádottakat, hogy felgyújtották szándékosan a TSZ földjét, és mind a 3 perben, az egyikben rögtön halálra is ítélték a vádlottat, ott rögtön helyben felakasztották, a másikban börtönbüntetés, egy nagyon hosszú börtönbüntetés született, a harmadikban pedig beszervezték azt, akit megvádoltak, és ennek a ez nem volt, hogy is mondjam, egy agyon beszélve ez az ügy, egy elég elhallgatott ügy volt az 50-es éve, ez egészen pontosan 1950-ben történt ez a dolog, és a dolog érdekesség, hogy 89-ben erről az egészről dokumentumfilmet forgattak, amelynek tagja volt Závada Pál is, tehát ő részt vett ebben a forgatásban, és a regénynek
és az a másik szál.
A másik szál, maga a 89, és az, hogy egy szociológusok, filmesek mennek, és interjúznak, és megtudják a részleteket ezekről a kulák perekről, és a peranyag pedig, ami a könyvben szerepel, az egy az egyben a dokumentumfilmnek a riportanyaga. Úgyhogy egy nagyon érdekes kombináció volt. Én amikor elolvastam, akkor szerettem is, meg nem is. Az 50-es évek szállt, azt nagyon erősnek éreztem, de nyilván azért, mert egy olyan dologról beszélt, amiről én nem tanultam se az iskolában, sem az egyetemen sehol, tehát, hogy hallottam arról, hogy vannak kulákok, és arról is hallottam nyilván, hogy milyen mik érték őket az
erőszakos. Milyen elbánásban.
Igen, tehát az erőszakos tészesítéstől kezdve beszolgáltatáson át, ezek nem voltak ismeretlenek, de az, hogy konkrétan ilyen perek voltak, ilyen rögtönítélő, koholt, egyértelmű, tehát, hogy az áldozatoknak, ezek minden ember áldozat volt, mert egyértelmű volt az ártatlanságuk, és hogy ilyen csinált perekből emberéletek mentek tönkre, meg sorsok mentek tönkre, ez nagyon megdöbbentő volt. Viszont a 89-es szállal én sokáig nem nagyon tudtam mit kezdeni, ez ugye a rendszerváltás éve, és hát ilyen igazából az 50-es évek szállának feszességéhez képest ez egy elég ilyen kis lagymatag, tengő-lengő dolog volt, ahol ott mennek az emberek, ott beszélgetnek, iszogatnak, filmezgetnek, és úgy olyan extra elmesélhető dolog nem történik velük, viszont a könyvklubon nagyon sok olyan olvasó volt, akik átélték a rendszerváltást fiatal felnőttként, vagy idősebb felnőttként, és nagyon sok olyan szempontot adtak ehhez a szálhoz, amit én mondjuk nem tudtam, mert én kisgyerek voltam, az iskolában erről nem tanultunk, mert akkor az még nem történelem volt, hanem aktuálpolitika. Szóval, hogy kicsit más megvilágításba került ez a dolog, és ez egyértelműen a könyvklubnak köszönhető.
Tök jó. Köszi. Péter, neked mi lenne a top kimaradó?
Amit én nagyon sajnáltam, és minden évben van valakik nagyon sajnálnak, most a Kollár Klemenc László volt, akit leginkább sajnáltam, az Anyám tenyere című könyv. Én nagyon figyelemmel kísérem Kollár Klemenc Lászlónak a prózáját, mert egy nagyon eredeti dolgot valósít meg folyamatosan. Neki van egy nagyon jól látható víziója, hogy rá kényszerítse saját időkezelését, ezt a végtől nyugodt, ez a természeti időnek a megvalósítás az irodalomban, hogy a dolgok csak történnek, kivirágoznak, lehullanak, mint egy maguktól. És ez szerintem egy iszonyatosan szimpatikus, nagyon lassú, nagyon kevéssé drámai ilyen ív, és ez a könyv, ez azt gondolom, hogy megtalált ehhez a rettetesen jól illő keretet. Ez ugye ez egy középkorban játszódó történet. Ha valaki ismeri Arany János Baradáit, be is tudja azonosítani, hogy pontosan melyik században. Ugye ez így, erre elég komoly utalások történnek, de nem ez a lényege, hanem a különböző ellentétpárok, amikkel szerintem nagyon jól eljátszik a szerző, a remete és a király, a csőcselék és a tudás, tehát hogy meg az, hogy találjuk meg Istent. És tulajdonképpen ez folyamatosan ott van a kérdés ebben a regényben, és végülis ez a története ennek a regénynek, a kérdés, hogy mikor vagyunk Isten tenyerén. Uh-huh. És különböző utat választanak a szereplők. Van, aki elvonul. Van, aki jó király akar lenni. És egyiknek sincs igaza, de egyik sem téved, nem áll egyik vagy másik oldal mellé a szerző, hanem ebből létjön egy nagyon izgalmas, ilyen nyugodt, de mégis nagyon, nagyon feszült dinamika a szövegben. Ez engem nagyon lenyűgözött, úgyhogy én nagyon szerettem volna berángatni a legjobb 10-be, de hát úgy látszik, hogy erre én voltam elsősorban fogékony erre hangulatra, de nagyon érdemes megpróbálkozni vele. Ez ritka az irodalomban, ami nem a drámára, meg a robbanásra, meg a traumára egyezik ki.
Hanem ilyen megy a meditatív.
Igen, abszolút. Igen, a meditatív az jó szó rá. Ezek ilyen nagyon kis nyugodt, finoman kezelt, és nagyon, de ugyanakkor meg ez nagyon ritmusérzék van végig a szövegben, úgyhogy én ezt mindenkinek ajánlom, mert nagyon jó.
Én már meg is vettem egyébként, mert ugye volt egy van a Merítés Díjnak is egy podcast adása, ahol szintén beszéltünk a top 10-ről, és az egyik zsűritársunk, a Kalmár Melinda is ajánlott ezt a könyvet.
És ha már ketten mondták,
igen,
akkor ez
nekem biztos... így elment így az én radar alatt elment ez a regény, az Anyám tenyere, de mivel így mind a ketten ilyen nagyon szépeket mondtak róla, meg egyébként a tatárjárás idején játszódik, és ez egy annyira olyan korszak, amiről az ember nem olvas olyan sűrűn, kortárs magyar szép prózában, hogy abszolút mondtam, én be is mentem, és a kis ajándékkártyámról rögtön megvásároltam.